Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, ebben az évadban nehéz üzenetek, nehéz helyzetek kommunikációjával foglalkozunk. Azt gondolom, hogy ebből a sorból a mostani adás sem fog kilógni. Dr. Szlávik János, infektológust köszöntöm itt a stúdióban, szervusz!
Szervusz, üdvözöllek! És mindenhol a világon, köztük Magyarországon is megpróbáljuk felhívni a figyelmet a betegségre, a terjedés módjaira. Hol tart most Magyarország, és hol tart a világ a betegség gyógyításával kapcsolatban? Hogy áll a társadalom ehhez a betegséghez? Erről van mit beszélni?
Hát most szinte felsoroltad a beszélgetésünk gerincét, nagyjából ezekről lesz szó. Hogyan változott ennek a betegségnek a jelenléte, megítélése, hogyan alakult az elmúlt sok-sok évtizedben? Ugye 80-as évek óta létezik egyáltalán ezen a néven ez a betegség.
1985-ben volt Magyarországon az első felismert HIV-fertőzött, és az első AIDS-beteget 1986-ban találtuk, aki történetesen nem egy rizikócsoportba tartozó ember volt, hanem aki vérrel kapta a fertőzést. Ekkor már fel lehetett volna a figyelmet arra hívni, tehát a járvány elején, hogy ez nem csak bizonyos embercsoportok betegsége, hanem akkoriban még vérrel át lehetett vinni. Ma már tudjuk, hogy férfi-nők közötti kapcsolatban is át lehet vinni. Kábítószerrel elég komoly járványokat lehet a egyes országokban létrehozni. De hát ezt nagyon sokan nem tudják.
Tehát változatlanul?
Én azt szoktam mondani, hogy azokban az országokban, ahol kevés a beteg, és Magyarország kevés, Magyarország az alacsonyan fertőzött országok közé tartozik, ott nagyon nehéz az embereknek elmondani, hogy pontosan miről van szó, hogy nem kell félni az AIDS-betegségtől.
Adódik a kérdés, hogy nem kell félni az AIDS-betegségtől.
Amikor ez a betegség gyógyíthatatlan volt, és ez a 80-as évektől egészen a 2000-es évek elejéig, akkor az emberek féltek. És igenis vigyáztak arra, hogy a szexuális kapcsolataik során védekezzenek, ugye elsősorban gumiószerrel, megpróbálták, ugye, hogy is mondjam, csökkenteni a túlzottan sok védekezés nélküli szexuális kapcsolatot. És volt egy olyan félelem a társadalomban, hogy ez egy olyan betegség, amiben meg fogsz halni. Ez így is volt, ugyan 10-15 év kellett hozzá, de egy halálos betegséggel szemben sokkal jobban félnek. Ez a félelem alább hagyott, főleg azok a csoportok, akik között terjed Magyarországon, elsősorban olyan férfiak között, akik más férfiakkal létesítenek szexuális kapcsolatot, ők már nem félnek, hiszen ők nagyon jól tudják, hogy a 2000-es évek elejére ez egy jól kezelhető betegséggé vált, el lehet hosszú évtizedekig élni vele, nem okoz semmilyen AIDS-hez társuló fertőzés daganatot, tehát nem kell tőle félni.
Tehát lanyhult ez a fajta félelem, nőtt a tudatosság, vagy nem nőtt a tudatosság, vagy pont ez történik, hogy hát most már nem félünk a farkastól, mert anélkül is ellébecolunk. Tehát hogy mi az oka ennek? Egy ismert betegség, tehát mindenki tisztában van most már azzal a létével legalább, és mégis elvesztette ezt a fajta, hát rosszul ez, hogy méltóságát, de mondjuk azt, hogy itt tartani kellene tőle.
Az a helyzet, hogy pont az a korosztály, akinek tudni kéne róla, hogy miről van szó, az nem tudja. Látszik ez abból, hogy mindenhol a világon, Egyesült Államokban, Nyugat-Európában, Magyarországon drámaian emelkedik a nemi betegségek előfordulása. Tehát pont az a félelem, ami korábban az AIDS-szel szemben volt, ez teljesen eltűnt, és ma már a fiatalokat nem érdekli, hogy más nemi betegséget elkap, a vérbajt, kankót, stb., mert tudja, hogy abból is majd egy injekcióval vagy egy tablettával ki lesz gyógyítva, és a védekezés, például a gumiószer használat mindenhol a világon elképesztő mértékben a háttérbe szorult. És ez nem csak abból fakad, hogy nem félnek, hanem hogy tudatlanok. Tehát az, hogy mi beszélgetünk december 1-én, 2-án a betegségről, ez egy jó dolog, de a fiatalok nem tudják, hogy mi az, hogy AIDS. Ezt onnan tudom, hogy december 1-e környékén nagyon gyakran járunk felvilágosító előadásokat tartani, és hát sajnos a tudatlanság ez a fiataljaink között ott van. Persze, mint mondtam, ez azokra az országokra jellemző, ahol kevés beteg van, és nem csak a fiatalok között, hanem a felnőttek között, idősek között, egészségügyben. Tehát egészségügyi dolgozók között is érzek tudatlanságot. Az azt jelenti, hogy sokszor ők sem tudják, hogy terjed a betegség, hogy nem kell félni például egy egészségügyi ellátás során attól, hogy valaki vírushordozó.
Hát elképedve hallgatom egyébként, tehát sok mindenre számítottam, de erre, hogy a tudatlanság az tulajdonképpen fokozódik, vagy mértékében nagyobb arányú, mint amikor a tetőfokán volt ez a betegség, vagy ez a pánikhelyzet, ez kifejezetten meglep. amire kérdezik, és az amúgy is szerepelt a témáink között, az egészségügyi személyzetnek a tudatossága, nem tudatossága, ez kicsit kitágítva a stigmatizáció egy HIV-fertőzött beteg esetében, tehát hogy attól, hogy valaki hordozza ezt a betegséget, akkor azért őt már nem veszik annyira könnyen, mint mondjuk magát a betegséget. Mire gondolok, hogy egy gyógyszerrel, vagy egy injekció, vagy valamivel ez egy szinten tartható állapot, vagy nagyon-nagyon lassan romló állapot, erről majd szerintem fogunk picit beszélni, meg mesél róla, de hogy azért aki azt mondja, hogy én érintett vagyok, szerintem őt azért körbeveszi valamiféle ilyen aura.
Sajnos mind a mai napig. Tehát, hogyha valakiről kiderül normál egészségügyi körülmények között, hogy vírushordozó, nagyon gyakran van része elutasításban. Hirtelen a műtétét el kell halasztani.
Ezekre.
Nyilvánvalóan nem akut műtétekre gondolok. Vagy hirtelen úgy gondolják, hogy ők nincs elég tapasztalatuk az ilyen típusú műtéteknél. Úgyhogy a betegek nem járnak jól, hogyha kiderül róluk, hogy ők HIV-fertőzöttek. Ugyanakkor, ahol nagyon sok beteg van, nyugat-európai országokban, ez már egy teljesen természetes és normális dolog, hogy egy HIV-fertőzöttet ugyanúgy meg lehet operálni, mint egy olyat, akiben nincs vírus, ugyanúgy lehet kezelni, sőt, közös kórteremben lehet ápolni, hiszen ha valaki rendesen van kezelve, akkor úgynevezett vírusmentes állapotba kerül, ez azt jelenti, hogy nincs vírus, nincs fertőző vírus semmilyen testnedvében, és itt nem csak a szexuális dolgokra gondolok, hanem ugye a vérre, azokra a helyzetekre, amikor például a tűzszúrás kapcsán el lehetne kapni, de nem lehet elkapni, mert eleve nagyon nehezen terjed tűzszúrás, ha a kábítószert ne keverjük ide, mert ott komolyabb vérmennyiségek cserélnek gazdát. Úgyhogy itt még azért van mit tenni. Tehát pont a napokban jött egy beteg hozzánk, hogy nem hajlandóak megoperálni, mert kiderült róla, hogy HIV-fertőzött.
És akkor ilyenkor mi történik? Hiszen ugye elvileg ezek protokoll alapján zajló dolgok, tehát az egészségügyi ellátásban ilyen típusú válogatás ugye nem nagyon lenne lehetséges.
Erre mondok egy jó példát. Ugye keresni kell egy olyan orvost, aki nem ijed meg attól, hogy ő HIV-fertőzött, és ha talál egy ilyen orvost, akkor kiderül, hogy ez az orvos például Angliában praktizált, ahol ez teljesen természetes, hogy a HIV-fertőzöttek semmilyen megkülönböztetésnek nincsenek kitéve, hiszen tudják, hogy ők nem fertőznek.
De azt, hogy kicsit ezen elgondolkoztam szintén, hogy ha kiderül valakiről, hogy ő hordozza ezt a vírust, azért egy egészségügyi intézményben ennek van talán jelentősége, nem? Tehát, hogy azért ezt...
Nincs. Aha. Nincs, igazából nincs. Akkor van jelentősége, ha nem tudja magáról.
Ha ő maga
azért,
nem tudja
azért
magáról.
Ma még ez egy halálos megbetegedés. Tehát, hogyha ő maga nem tudja magáról, akkor az jó, ha tudja, hiszen azért eltelik az a 10-15 év, amíg az ő immunrendszere teljesen összeomlik, beteg lesz, egyébként akkor nagyon komolyan fertőzhet, hiszen akkor a vérében egy köbmilliméterben több millió fertőzőképes vírus van, egyébként ilyenkor szexuálisan is sokkal jobban fertőz. Magyarul a járvány elején hangoztatott szűrni kell szlogent mondjuk mi is, hiszen minél több ilyen embert kutatunk föl, minél több embernek adunk gyógyszert, annál kevesebb lesz annak a lehetősége, hogy ez a járvány tovább terjedjen, bár a járvány rossz szó, mert Magyarországon kb. 3000 olyan ember él, aki hordozza a vírust és gyógyszeres kezelésben részesül.
Előáll ez a, jó esetben ez a vírusmentes állapot, ugye így fogalmaztál, akkor onnantól a túlélési esélyek azok tulajdonképpen egyenrangúak azzal, mint akinek nincs ilyen problémája?
Szinte. Azért ne felejtsük el, hogy valami vírus van benne, és bocsánat, a koronavírus tudom párhuzamnak hozni, hogy a koronavírus okozta fertőzések sem egyszerű tüdőgyulladások, hanem nagyon jól tudjuk, hogy hány szervrendszer támad meg, agyat, vesét, májat, szívet. Ugyanez van a HIV-nél is. Tehát a HIV természetesen az immunrendszer pusztítja, de van azért közvetlen hatása más szervrendszerekre is. Úgyhogy van néhány dolog, például a korai öregedés, ugye az értelmi képességeknek a hanyatlása, a csonttörés, a vesebetegségek, egy-két daganatfajta, amiben azért, hogy mondjam, nagyobb veszélynek vannak kitéve, akik vírushordozók, de ez semmi ahhoz képest, hogy a 90-es években mindenki meghalt. Úgyhogy hosszú-hosszú évtizedekig lehet ma már szinte teljesen tünetmentesen élni. Ráadásul olyan gyógyszerek vannak, amik nincsenek ezek a várvárt mellékhatásai, amik a járvány elején voltak. Ma már ezek a gyógyszerek akár napi egy tablettában tartalmazzák azt a megfelelő mennyiséget, ami elég ahhoz, hogy az illetőtől majdnem eltűnjön a vírus.
annyiban is hasonlít szerintem a koronavírushoz, hogy ott is ugye az se tűnt el, inkább így mondom. Tehát az is itt van, és terjed, vagy néha magára talál, és akkor van belőle mondjuk járvány, de mondjuk az ijegység azért az jóval kisebb talán, mint volt. És ez nem biztos, hogy jó.
Valóban, illetve hogyha egy varázsütésre egy országban mindenkit leszűrnének, és mindenki azonnal gyógyszert kapna, akkor igazából megszűnne az, hogy az észbetegség létezik, de ezt még egyetlen egy ország sem érte el, hiszen hát nem járnak elegen szűrésre, és Magyarország bőven-bőven alul teljesít a szűrések tekintetében. Tehát ez a 3000, amiről mi beszélünk, ez azért valójában egy jóval nagyobb szám. Biztos, hogy több ezren vannak még, akik nem tudják magukról, biztos, hogy vannak olyan hölgyek, akik hordozzák a vírust, mert ugye heteroszexuálisan egy férfitől kapták a betegséget, hiszen találok olyan újszülöttet, aki fertőzötten született azért, mert az édesanyja nem tudta, hogy ő vírushordozó, és minden harmadik esetben ilyenkor a csecsemő is megfertőződik. Ez persze mindjárt fölveti, hogy mi lenne, ha szűrnénk a terheseket a HIV vírusra, hiszen akkor ő is gyógyszert kapna, és nem születne ilyen csecsemő. Tudjuk, egy ilyen csecsemő is sok.
Mármint a terhesség időszakában ez gyógyszeres kezeléssel.
Így van, az ugye rengeteg dologra szűrjük a várandósokat, ugye B-típusú mágyulladás, vérbaj, remélem jó sokféle más vírusra is, ami gondot jelenthet a csecsemőnek, csak egy vonal lenne behúzni a hívet. Európában úgy tudom, kettő ország van, ahol nem szűrik a terheseket kötelezően, egyik Magyarország, nem pénzkérdés, ez egy jelenleg olcsó vizsgálat.
Aha. És akkor abban most érdemes belemenni, hogy érdemes ebbe az irányba elmenni, vagy ezt elérhető-e, hogy ezt szűrjék, hát, vagy...
Ugye van egy fenylketonúria betegség, amiből néhány eset van egy évben, igazán ezt a hívet is oda lehetne tenni. Tény az, hogy azok az országok, ahol sokkal több a fertőzött hölgyeknek az aránya, Ukrajna, Románia, ott ennek abszolút relevanciája van, hiszen ott nagyon sok ilyen hölgy van. Magyarországon szerencsére nincs sok, de ahogy észreveszem, egyre több és több van, ami mutatja, hogy azért kezd kiszabadulni ez a vírus ebből a bizonyos MSM körből. Szerencse, hogy a hazai kábítószeresek között szinte alig vannak fertőzöttek, hiszen elég, ha Ukrajnára gondolok, ahol több százezer, vagy Oroszországra, ahol több millió intravénásan fertőzött drogos fiatal van.
Az továbbra is jellemző, hogy bár ezt a rövidítést nem ismertem, amit használtál, hogy meghatározott közegekben jellemző ennek az előfordulás, magyarán melegek, droghasználók, vagy ez...
Nem, még most igen. Már... A droghasználat nem. Ugye Magyarországon nem az intravénás drog jellemző, hanem sokkal inkább különböző dolgoknak a szívása, tabletta, stb. Ez egyelőre így van. Csak hogy amikor találunk egy heteroszexuálisan felszült fiatal lányt vagy fiút, ő nehezen érti meg, hogy ő hogy keveredett ebbe a dologba. De van, egyre több van. Tehát érdemes szűrni. Az a helyzet, hogy kevés helyen van szűrőállomás. Ugye ezek a bizonyos névtelen szűrőállomások néhány civil szervezet fölvállalta és csinálja, de hát ez nagyon kevés. Németországban minden városban van egy névtelen szűrőállomás, ahova mindenki bemehet és megnézheti.
Hát meg nagyon nagy tudatosság kell ehhez attól a szemétől, aki kíváncsi rá és elmegy egyáltalán szűrőni.
Igen, bár én úgy látom, hogy pont a rizikócsoport azért jár. Ők azért járnak. Hát azért ugye itt tudni kell azt, hogyha nem megy el szűrésre, nem tudja magáról, akkor azért meghalhat. Azért halnak meg AIDS-ben. Magyarországon kb. 10-15 ember hal meg azért, mert nem ment el szűrésre, és vannak olyan fertőzések, daganatok, amit nem tudok meggyógyítani az AIDS végstádiumában.
És az, hogy mikor kerül bele ebbe az ellátórendszerbe valaki a 10-15 évet mondassza a betegség teljes kialakulásához.
Ez jó kérdés, hiszen a járvány elején akkor meg kellett várni, míg az immunrendszer olyan szintre romlik, amit már el tudunk kezdeni kezelni. Ma már ez úgy van, hogy gyakorlatilag amint kiderül róla, hogy fertőzött, azonnal gyógyszeres kezelés. Tehát Amerikában aznap elkezdik kezelni, hát nálunk is eltelik egy-két hét, de azonnal. Tehát nem kell várni.
10-15 éves relációban az nem olyan nagyon sok, nem, ez az egy-két.
Nem. Pontosan, de azonnal el kell kezdeni kezelni. Ne szaporodjon benne a vírus, és ne fertőzön tovább.
És akkor azok, akik szegények meghalnak ebbe, azok véletlenül egyáltalán nem kerültek a látókörébe, vagy csak nagyon a végén az egészségügyi.
Ők azok, akik a kórházban fekszenek valamilyen furcsa, megmagyarázhatatlan, egzotikus, fertőző betegséggel, és akkor hát többnyire lassan eszébe jut az orvosoknak, már bocsánat, hogy ez a bizonyos ritka fertőző betegség, ugye ez az AIDS-hez társul, vagy egy olyan daganat, ami a bőrén van, és látható, és abszolút jellemző az AIDS-re, és akkor ugye fölkeltik a gyanút, hogy akkor nem AIDS-ről van itt szó. Na, de ne felejtsük el, hogy nagyon kevés beteg van, az orvosok nagyon kevés ilyen esetet látnak, tehát nincs elég tapasztalatuk, hogy ezt lássák és felismerjék. Nyilván, ahol nagyon sok ilyen beteg van, ott ez azonnal megy. Hát nálunk el szokott el néhány hónap, azért mire kiderül, hogy miről van
szó. Hát meg nyilván az is, hogy ki mivel foglalkozik, gondolom, te előbb fogsz gyanút egy ilyen helyzetben. Előbb gondolsz arra, mint mondjuk egy fülorgégész.
Igen, de mi tanítjuk a hívet rengeteg szakmának, mert mint mondtam, ez akár a fülorgégészettől, a bőrgyógyászaton keresztül, a neurológiai betegségektől, a májbetegségeken keresztül, az onkológiai, mindent érint. Amikor én orvos lettem, akkor megkérdezték, hogy ki szeretne ezzel a betegséggel foglalkozni, és akkor négy ember jelentkezett, mert minket már akkor megfogott ez az elképesztő sok színűség. Tehát mi nem egy szervrendszerrel foglalkozunk, hanem az egyénel tetőtől talpig, amiben a daganatos betegségek is beletartoztak. Tehát ez egy csodálatos dolog volt, már persze azzal együtt az elején meghaltak, de ma már azért nagyon-nagyon ritkán nem tudunk egy beteget meggyógyítani.
És most kicsit kitágítva a HIV-ből, általában a vírusok tekintetében, ez egy ilyen nyomozós játék, amikor az ember ezzel foglalkozik, hogy mi minden lehet ez, és akkor leszűk itt, valahogy így képzelem a orvosi munkát ebben.
Ugye, az AIDS egy rendkívül izgalmas dolog, mert ez egy nagyon jól átlátható, protokollok szerint működő dolog. Van néhány vírus, baktérium, van néhány daganatfajta, gombák, paraziták, amik ezeket az embereket pont az immunrendszer gyengesége miatt megfertőzik, nagyon betegek lesznek, néhánytól meg is halnak. Tehát ez egy nyomozás, de sok év tapasztalatával már nagyon szinte ránézésre megmondom, de erre jó példa a kaposi szarkóma. Ugye a kaposi szarkóma volt az a bőrdaganat, ami megjelent a 80-es évek elején Amerikában a meleg populáció. Hát ma már ez egy ránézésre történő diagnózis. Hát nem kell szövettant venni, nem ránézünk, és tudjuk, hogy az.
De és akkor az, hogy a mondjuk ő milyen állapotban van, milyen dózisú gyógyszeres kezelés kell, mi az, amit éppen időben be kell vetni, vagy nem, tehát hogy ez a gyógyító folyamat, azért nagyon eltérő lehet esetben.
Ez borzasztó komoly dolog. Tehát amikor egy betegnek elmagyarázzuk, hogy ezt most mennyire vegye komolyan, akkor egészen pontosan meg kell mondani, hogy ez az élete múlik. Tehát persze sokféle gyógyszer van, de ha sokféle gyógyszert megszokja a vírus, akkor lesz egy pont, amikor már nincs több gyógyszer. Na most elég kevés ilyen van. Tehát többnyire a kábítószeresekre jellemző, hogy ők nem foglalkoznak a gyógyszeres kezeléssel. Nálunk azért a betegek legalább 95%-a teljesen normálisan, biztosan, pontosan szedi a gyógyszert. Ez olyan szintű pontosságot jelent, hogy már egy hétvégét sem hagyhat ki. Tehát egy kihagyott hétvége esetén is elszaporodhat a vírus úgy, hogy később az a gyógyszer már nem lesz hatékony. Tehát ezt tényleg nagyon komolyan kell venni.
Ez itt a Krízisek és pofonok. Dr. Szlávik János infektológussal beszélgetünk, és azonnal jövünk vissza.